Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés.
És akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor kiegészítjük mindig, hogy és Szabó Bencével, hiszen a társ műsorvezetőmé Avanzsát Szabó Bence lassan ugye az első évfordulót ünnepeljük, mert ugye a közös műsorunk, vagy közös rovatunk.
Igen, ez elsőre az elég rosszul hangzott.
Igyekeztem a jót meglátni benne, meg hogy mire fog kifutni ez az egész.
Perspektíva kérdése, igen.
De nagyon jól esik mindig a helyesbítés, izgatottan várom a közös szignálunkat, megígérted, hogy lesz.
Tudom, hogy megígérek valamit. Na lényeg az, hogy nagy szeretettel köszöntjük Szentkuti Ákost is, a Totálkár újságíróját. Szevasz Ákos!
Hello, sziasztok!
Témákat hoztunk, de előtte, tudjátok mi jön.
Ablaktörlő. Segítünk tisztán látni az autós világban.
A szignál addikció. Szóval az ablaktörlő rovat a rovaton belül. Két témánk van, az előbb elmondtam, az egyik az új Alfa Romeo megjelenése, a másik pedig a Mercedes EQS vagy EQS, hát attól függ, hol vagyunk. Ez a második, ez egy arc, mi ez? Ráncfelvarrás? Igen, facelift, ez a hivatalos megjelölés.
Ja, nevezzük mondjuk modellfrissítésnek, mert az egy ilyen
jobb, igen. Az
egyen szofisztikáltabb, meg egyen leíróbb kifejezés.
Igen.
Viszont ez egy kisebb téma lesz, mert nagyon kevés újdonság van az új EQS-ben.
Figyelj, nekem a régi is új azzal kapcsolatban, de ugye én azt mondtam az előbb, és ezt viszont szeretném kibontani, hogy miért a legmercedes-telenebb Mercedes.
De kezdjük akkor ezzel, nem? Igen, fordítsuk meg.
Igen?
Fordítsuk meg.
Hát beszéljünk erről, ugyanis engem ez tényleg aggaszt egy picit.
Ha szóval, mennyire aggaszt.
Nem tudom, hogy nektek a gyerekkorotokból megvan-e az élmény, hogy ugye volt a Warburg, volt a Trabant, volt ki mennyi idős, de a lényeg, hogy ez nem sokféle autó volt, csak volt a Mercedes, aminek a recés lámpája az nekem annyira meghatározó volt, hogy ilyen recés, és ott oda mentem a utcán, láttam Mercedes-t, egész töpörödött voltam, és akkor
megkapargattam,
igen, a recéjét a hátsó lámpának. És ez így, amikor eltűnt, akkor egy picit azért így meggyászoltam a magam módján, és hát ez egy újabb, nekem ez egy újabb szint.
És az
szint.
Megvan, hogy ez egy biztonsági funkció volt? Tehát nem
hát
csak dizájn.
Akkor pláne.
Ugye annál, mert ugye, hogy ezeknél a viszonylag jó alaktényezőjű limuzinoknál behúzza nagyon ugye a menetszél, a hátul keletkező örvény behúzza a sarat az autó hátuljára. És hogyha az teljesen eltakarja a lámpának a sík felületét, akkor nem lehet látni. De hogyha ezekben a recékben megül, akkor még ugyanúgy marad látható felület.
Aztán, ma is okosabbak lettünk.
Ma is tanultunk valamit.
És az R107-es az első, pontosabban a Pagoda utáni SL volt az első, aminek ilyen lámpája volt, és még ezt egészen a 211-es Mercinél is megtartották.
Meddig tesztelhették ezt azért, nem?
Hát... valószínűleg sokáig, de volt is rá pénz.
Rájöttek, hogy ez egy megoldás.
Volt is rá pénz.
Lehet. Egyébként van azok a kis fogak némely autóknál a tükör alján. Az is egy ilyen...
Azt is fogdostad kiskorodban?
Nem, azt pont nem. Ez nem ez a közös pont, hanem az is egy ilyen, az túlmutat a dizájnon. Az
így van.
Ilyen légterelő funkciója van. Na, de akkor térjünk rá erre az EQS-re, és én miért gondolom én ezt? Egyébként tényleg azért gondolom azt, hogy ez egy ilyen nagyon mostoha gyerek, vagy egy ilyen kis rút kiskacsa az összes többi között, és nem akarok több csúnyát mondani, ez igazából egy személyes, hozzáteszem, egy szubjektív élmény, mert oldalról nekem ilyen, nem tudom, ilyen japán autó feelinge van, és lehet, hogy ez egy szándék is volt, pont hogy az elektromos modell, ugye az első full elektromos modellja Mercinek.
Nem az első full elektromos modellje, de...
És nem is japánra hasonlít.
Aztán, nem szoktam formatervekről vitatkozni, mert alapvetően nagyon sok szubjektív tényező van egy-egy dizájn mögött. Az, hogy nagyon Mercedes-telen lenne, azt azért sok szempontból merném mondani, de alapformáját tekintve nem, és hát nyilván, ha a Mercedes-telen Mercedesekről beszélünk, akkor lehetne itt a Citántól elkezdve az A-osztályon át nagyon sok mindent említeni, és az EQS-sel talán nem is az volt az igazi baj, hogy nem egy Mercedesnek kinéző Mercedes, hanem hogy nem egy Mercedes minőségű Mercedes, főleg ami
hát
a belterét
illeti. Ez a fő baj, erről szerintem már beszéltünk korábban is, illetve azt kellene meghatározni, hogy mitől lesz Mercedes a Mercedes, például a te szubjektív olvasatodban, hogy mitől érzed Mercedes-telennek az EQS-t, és hogy mivel tudna Mercedes-ebb lenni.
És mondjuk egy új E-osztály, az neked már Mercedes-e.
Az visszatért, és egyébként ott alá is támasztotta az, amit te mondtál róla, ki is próbáltad, és ott valójában az a minőség köszönt vissza, amihez a Mercedes-ekkel kapcsolatban hozzászokhattunk, vagy hozzászokhattak a Mercedes-t használók. De én ugye az anyaghasználatot itt nem tudtam, hogy milyen, én nem ültem sose ilyen autóban, én kívülről néztem, vizsgálgattam, és nekem pont az a formaterv miatt tűnik annak.
Belülről nézted egyébként?
Néztem egyébként, igen, néztem, és az is nekem egy, sőt egyébként belülről meg, és akkor most megint mondok egy olyat, amit tudja, hogy 20 irányból meg fogtok támadni, nekem belülről egy picit, és ez nem pejoratív, vagy nem negatív, vagy pozitív, ez olyan BYD is, vagy BYD is.
Jobb. Nevezzük inkább mondjuk kínainak, hogyha nagyon...
Na,
hát meg akarod határozni.
Figyelj, akkor most beszélnem, mert jó, Mercedes...
De ezt megbeszéltük múltkor, hogy a kínai manapság már nem szitok szó. Az autóiparban meg pláne nem.
Abszolút nem, viszont nagyon megosztó. Igen, értem
főleg,
ezt az ilyen rombusz formájú varrású bőrök, meg ez az egész kialakítás. Erről is sokat beszéltünk már, hogy mennyire az úgymond elképzelt, szofisztikált, európai üzletember számára akarnak ennyire drága autókat létrehozni, és a válasz inkább az, hogy leginkább nem, tehát hogy ez gyakran előkerül, viszont alapvetően a Mercedes EQS-sel az volt a legnagyobb probléma, hogy nem volt jó a minősége, mondjuk akár a beltérben, tehát én is megírtam még az EQS-nek az SUV változatát a totálkáron, és abba is nyekeregtek a kapcsolók, a gombok, az ajtóbehúzó lógott rajta, nem volt igazán...
Mi az, hogy lógott rajta?
Hát, hogy így megfogod, behúzod az ajtót, és gyakorlatilag még az ajtóhoz képest az ajtókárpit kompletten a kapaszkodóval együtt elmozdul, akár 3-4 centit, tehát ilyen sokat.
Ez nem csak valami ilyen bemutató.
Ez valami hétfői autó volt.
Igen, hétfői valami, igen, péntek itt mondtak.
Én is azt gondoltam, igen, hogy vagy egy hétfő reggeli, vagy egy péntek délutáni, aztán megjött az EQE, amiben ugyanezt tapasztaltuk, úgyhogy itt alapvetően valami konstrukciós problémát vélek felfedezni. Na, de hogy ettől eltávolodjunk, nagyon sok egyéb probléma is volt az autóval. Egyrészt nagyon drága volt, és technológiailag elmaradt a piactól. Ez akár abban is megnyilvánulhatott, hogy az első szériákban nem volt alapfelszereltség a hőszivattyú, és sajnos nem feltétlenül rossz indulatból, de sokszor tájékozatlanságból az értékesítők sem mindig szóltak eléggé a vevőknek, hogy ez egy extra, és ezt kérni kell. És amikor a vevők szembesültek a téli fogyasztással, akkor nem voltak elégedettek, és ebből mindenféle jogi eset támadt. Plusz nagyon-nagyon drága az autó, mert nagyon sok pénzbe került kifejleszteni, és nagyon telepakolták akkumulátorral, ahelyett, hogy a hatékonyságot optimalizálták volna. Így aztán nagyon drága gyártani is.
Ezt hogyan lehet optimalizálni a hatékonyságot, hogyha kevesebb akkumulátort tesznek bele?
Hát ezt leginkább motorral, vezérléssel, visszatáplálással, tehát alapvető hatékonysági dolgokkal. Nyilvánvalóan egy villanyautónál jóval kisebb a mozgástér, mert eleve nagyon jó a hatásfok, viszont vannak mindenféle olyan megoldások, amivel ezt lehet javítani. Noha egyébként ez egy jó alaktényezőjű kocsi, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy ilyen rövid doboz, ami nagyon rossz lenne autópályán. Egyszerűen csak ugye a hőszivattyú volt az egyik ilyen probléma még, meg egy általános kezdetlegesség érződik ezeken az autókon. Tudjátok, hogy így pénz van a fejlesztésre, de idő nem sok, mert hogy így meg kellett csinálni, ki kellett vele jönni. Ugye a Mercedesnek, amikor az EQS-t bejelentették, akkor egy nagyon agresszív elektrifikációs stratégiája volt, tehát azt mondták, hogy ők nagyon rövid időn belül villanymárka lesz, ebből most visszatáncoltak valamelyest, de hogy az EQS egy ilyen hirtelennyében kifejlesztett és nagyon gyorsan piacra engedett modell volt, ami ennek megfelelően nem volt teljesen kész. Ezen a facelift-en, amit egyébként külsőre annyira nem is lehet megmondani, mert gyakorlatilag csak a hűtőrács lett alapáron is AMG line, meg belül van néhány kisebb változtatás, inkább a műszaki tartalmam, és azon belül is az akkumulátor, amin fejlesztettek. óriási aksi volt már a sima EQS-be is, 108 kWh, ehhez képest lett most 118 kWh, ami hát igazából egy ilyen, tudjuk mi, méregetés, mert hogy alapvetően 717 hatótáv méregetés. Köszönöm szépen, Bence, hát látszik, hogy örülök, hogy van velünk egy profi. Szóval 717 kilométer volt az eredeti megnevezett hatótávja az autónak, és ebből csináltak 799-et, ami a VLTP szerint annyi, a Mercedes szerint pedig lehet akár 822 is. Illetve a vontatási kapacitását növelték meg a szánalmas 950 kilóról 1700-ra. Tehát ugye alapvetően mit kell itt látni? A Mercedes E és S osztály tulajdonosok, azok jellemzően arra használják az autót, hogy viszonylag nagy, tehát még autópályás szinten is nagy sebességgel sokat közlekedjenek, és a Mercedes pedig ezt úgy gondolja megoldani, hogy nem azt mondja, hogy figyeljetek, lehet ezzel sokat menni gyorsan, csak jól kell használni a villámtöltőt, meg így meg kell tervezni az utat, tehát így ők nem ezt mondják, hanem ők telepakolják akkumulátorral, amennyi belefér, amíg ki nem csordul az autó tetején, és akkor így próbálják valamennyire kompenzálni az autó egyéb hiányosságait, plusz egy olyan számot mondani az elméleti hatótávra, ami már meggyőző annak is, aki sokat megy messzire. Úgyhogy alapvetően ez a két fő dolog, ami történt az EQS-sel, ezek kívül nem nagyon látszanak, odabent pedig tényleg ilyen apróságok történtek, mint például, hogy ugye van hátul két darab kis párna, amit így a fejed alá tudsz tenni, hogyha sofőröd van, és
visznek. Igen, de hogy ez lehet egy teljes értékű limuzin, mint akár az S, ha már kis párnáról beszélünk, meg ilyen milyen, kényelmi funkciókról?
Az EQS hátul azért passzentosabb, mint egy S osztály, de hát azért kényelmesen el lehet benne terpeszkedni. Tehát azért nem mondom, hogy szenvedtem benne hátul. Nagyon kényelmes ülései vannak. Na és hogy ez a...
Az ülés az rendben van, de a lábtérrel mi a helyzet? Mert itt azt mondod, telerakták akkumulátorokkal, szóval ezek mindig magasabb a padló lemeze.
Magasabban van a padlója, de azért meg ugye eleve a tetővonal is laposabb, mint egy S-osztálynak, de azért ez bőven nem tragédia. Jó, én nem vagyok nagyon-nagyon magas, tehát hogy nem ültettem bele hátra egy két méteres embert, de azért szerintem el lehet abban nagyon kényelmesen terpeszkedni, akár egy hosszú útra is.
Egyébként megérkezett a helyreigazítás, elnézést, EQC volt az első.
Így van, pontosan.
És az egy SUV.
Illetve valójában nem is, mert ugye volt a B-osztályból, a B-osztályból volt elektromos.
Nem csak plug-in?
Nem, a B-osztály, ugye ez akkor volt, amikor a Mercedes bevásárolta magát a Teslába, és Tesla modelles hátsó motort tettek előre a B-osztályba, és csináltak egy teljesen villany, hát ilyen 150 km körüli hatótávú B-osztályt, mert ugye a B-osztály az egy szendvics padlós, tehát egy nagyon villanyautó szempontból praktikus kialakítású kocsi, és abból csinálták meg az első villanyautót, az EQC pedig az első olyan Mercedes villanyautó, amit a Mercedes kommunikációja szerint a nulláról fejlesztettek elektromosnak. Ez nem teljesen volt igaz, tehát hogyha az ember belenéz mondjuk a motorterébe, akkor látja, hogy ott azért eléggé ilyen, hát ilyen háztáji megoldások is felbukkannak ilyen mindenféle adapterek formájában, de arra mondták, hogy az az első ilyen igazi nulláról csinált Mercedes villanyautó, de én valójában egyébként az EQS-t nevezném az első ténylegesen a nulláról kifejlesztett, vagy a közel
az
nulláról.
Az EQC-t, nem?
Az EQS-t, mert EQS. Az EQC az valójában az egy GLC-szerűség volt annak az alapjain. Az EQS pedig nyilván osztozik nagyon sok mindenben a többi Mercedes-szel, de modellként szerintem azt fogadhatjuk el elsőként egy ilyen tisztán első Mercedes villanyautónak.
Szóval akkor ez egy luxus szedán.
Luxus szedán, többet vontathat, többet megy, nagyon drága, alapvetően a problémájuk az, hogy nem nagyon veszik, és most ettől várják a megváltást. Én őszintén remélem, hogy ha és amennyiben megoldottak a problémái a gyártásnak, és most már nem zörögnek, nem csörögnek, működnek, akkor remélem, hogy megtalálják a vevőkörüket, mert egyébként meg nagyon sok szempontból roppant kellemes autók.
Zárszóként ugyanígy az EQS-hez azért összegezzük, szóval ez még egy útnak az eleje, ha jól értem, a Mercedesnél, és az, hogy itt hasonlítható esetleg más formájú autókhoz, vagy más gyártmányokhoz, az egy kísérletnek a, nem tudom, az eredménye, vagy állomása.
Hát mondjuk ezt.
Mert azért tetten érhető mind az E-osztálynál, mind az S-osztálynál, ott van egy konzekvencia. Tehát ott egyik modell után, ahogy jön a másik, egyszerűen fölismerhetők a klasszikus jegyek, Mercedeses Mercedesekről beszélünk.
Teljesen más
iskola. És ez egy totál más univerzum, ahova ez a kocsi elvisz, szóval...
De nem is mondták, hogy a régi iskolát fogja képviselni, tehát ez teljesen más divízió a full elektromos, mint ahogy a három német prémiumnál ugyanúgy teljesen el van különítve.
Igen, csak itt tényleg még egyetlen egy dolog érdekel, és Ákos, te rengeteg autót megnéztél, kipróbáltál már, az nem előnytelen-e, hogyha van egy ilyen hírű, egy ilyen múltra visszatekintő márka, mint a Mercedes, és tesz ilyen kitérőket, szóval, hogy ez egy másik divízió, értem. De hogyha nem követi azokat a klasszikus akár irányelveket, vagy formai elveket, mint amiket követett eddig, akkor az nem veszélyese egy ilyen márkára.
Ez egy nagyon-nagyon jó átkötés a következő témánkra, mert alapvetően én mindig azt mondom, hogy egy márka az a piacból tud megélni, és nem a heritage-ből, meg nem a történelemből. Tök jó, ha van, tök jó, hogyha ha van egy út, amit meg lehet határozni, de a nap végén mindig az a kérdés, hogy ki megy be a szalomba és veszi meg, vagy melyik flotta teszi le mellette a voksát. Így tud megmaradni egy márka. Legyen szó Mercedesről, vagy éppen Alfa Romeo-ról.
Vagy éppen. Igen. Akartam még egy mondani így a Ferrari-ról, amelyik aztán elkezdett szuvokat tervezni és gyártani.
És hát be is jött nekik.
Igen.
Lehet, hogy azt tartja fenn.
Na, de itt volt is egy elszólásod a következő részben, tehát akkor az Alfa Romeo-val folytatjuk. Ezt mondtam is az elején, ugye ez az a márka, vagy ez az a típusa az Alfának, ami most kijött, Milano nevet kapta eredetileg. Így is harangozták be egyébként a tavaly decemberben is, és...
Most hatalmas baj van,
hogy kijött egy óriási bili a viharban, amit egyébként tényleg meg kéne fejtenünk, hogy ilyen volt-e már az előtt, hogy egy kormány, tehát az olasz kormány beleállta az Alfa Romeo-ba, hogy nem lehet Milano a neve ennek az autónak, nem viselheti az észak-olasz város nevét. Miért?
Majd megfejtjük, hogy
meg
miért.
Meg fogjuk fejteni. Úgyhogy ezzel folytatjuk, Szentkuti Ákossal, Szabó Bencével. Na de, jön egy nagy autógyűjtő. Na, ki az a nagy autógyűjtő?
Jamie Rockwell?
Igen, Jamie Rockwell.
Jamie Rockwell.
Jamie van Rockwell. Egy,
azt mondom, hogy Jay Leno.
Nem.
Jamie Rockwellnak van egy békazöld LaFerrari-ja például.
Mindenféle kocsia van.
Ízlésesnek hangzik.
Instagramon érdemes bekövetni, vagy legalábbis ránézni néhány videóját. Nagyon vicces, ahogyan prezentálja ezeket az új szerzeményeit, de ő nagyon szeret a régi kocsikat. Na, mindegy, hagyjuk is. Jöjjön Little L. Figyelj. Nos, hát folytatjuk az Autorádió rovatot Szabó Bencével és Szentkuti Ákossal, és akkor repüljünk is rá arra a témára, ami most felbolygatta az internetet, legalábbis ami az autó szerető internet felhasználók életét jelenti, ugyanis megjelent az Alfa Romeo új modellje Milano névvel.
Amit egyébként, bocsánat, a közönség szavazott meg Milano, hogy Milano legyen a neve. Ez nem tudom, hogy mennyire példaértékkel bír az autóiparban, de hogy a közönségre bízzák az új Alfa Romeo-nak az elnevezését, és egy nagyon hosszúra nyúlt szavazás útján lett a Milano név az első helyezett.
Igen, egyébként viszonylag ritka, és hát ugye nálunk is volt ilyen, mikor a Megyeri hídat megszavazták Chuck Norris hídnak, de hát abból se lett semmi, ahogy ugye ebből se lett ezek szerint semmi, úgyhogy tulajdonképpen már egy közös pont.
Itt más volt az ok.
Hát én azzal kezdeném, bár nem szeretnék negatív lenni, láttam valamikor egy nagyon-nagyon olcsó használat autót, talán egy Punto hirdetését, és hát látszott, hogy az autónak nincs egy épp eleme, és akkor azzal kezdte a kedves hirdető, hogy nem kérdés, ennek az autónak több a múltja, mint a jövője. És hát szerintem egy kicsit ez van az Alfa Romeo-val is.
Egy kicsit egy igazságtalannak érezzek benneteket. Ezt már beszélgettünk korábban is, hogy az Alfa Romeo az milyen irányba tart, és akkor így talán vagy itt adásban, vagy privát beszélgetésben felmerült az, hogy a Seatnak is milyen irányt vett a sorsa.
Azt talán még egyel drasztikusabb egyébként.
Még drámaibb a szeretnék a
sorsa. De én ezt nem tudom, ezt támasztátok alá kérlek, hogy az Alfával mi a helyzet, mert szerintem hát azért az tervi
az Alfánál, bocs.
Annyit csak akartam mondani, hogy az új modellek közül azért vannak olyanok, amik igen, és akkor visszautalok a klasszikus jegyekre, amik viszik tovább az Alfa kultúrát. Tehát akár azt Stelviót is, ha nézzük. Hogy
ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát ugye megint csak az a helyzet, hogy egy autó márka sikerességét, azt nem az fogja meghatározni, hogy a rajongói mennyire hangosak az interneten. Noha szeretjük ezt gondolni, de alapvetően nem tudnak megélni rajongókból ezek az autógyártók és márkák. Az Alfa Romeo az valahogy mindig egy ilyen nagyon nemzeti kérdés volt, tehát egy ilyen elképesztően nagy indulatokat keltő dolog, és ugye egy nagyon sportos, jó minőségű, exkluzív márkának ismerjük 1910 óta, tehát nagyon régen, és alapvetően ez a nemzeti érzelem, ez annyira áthatja az egész márkát, hogy már gyakorlatilag föláldozzák akár a jó terméket is, hogyha éppen arról van szó. Gondoljatok csak arra, hogy amikor elkészült a Mazda MX-5 ND alapjain a Fiat 124 Spider, arról is az volt az első hír, hogy az Alfa Romeo lesz.
Igen, és akkor aztán már abart lett belőle.
Igen, és akkor ugye a Marchionne, az akkori vezér, megígérte, hogy amíg ő regnál, addig Alfa Romeo-t csak Olaszországban fognak gyártani, kész pont. Uh-huh. És ezért nem lehetett egy menő, biztos, hogy jó roadstere a márkának, mert Alfa Romeo csak Olaszországban kész. A Fiat meg azt meg könnyebb volt odadobni, végül is gyártották már 50 éve is a Polskit Lengyelországba, Tihibe, úgyhogy igazából teljesen mindegy, és de hogy az olaszok azok rohadtul harapnak erre, és valószínűleg ez egy ilyen erősen politikai döntés volt, hogy pont Adolfo Urso, gazdaságfejlesztési miniszter azt mondta, hogy na, már pedig nem hívjátok ti azt Milánónak, ha már kivittétek innen a gyártást, szóval és elveszitek a jó olasz munka. Hát én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon, nagyon nem szép lépés volt tőlük, és egy nagyon
hát nem önaluli... Nem a nemzeti összetartást táplálja, az igen. Biztos. Meg nem azt a víziót és azt a szenvedélyt, amit az Alfa Romeo jelent, és szerintük jelent a mai napig is, bár egyébként teljességgel újra pozícionálta magát a márka, és egy nagyon picit följebb helyezik magukat a polcra, mint ahol a mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Ez látszik szerintem a kommunikáción, akár az eseményeknek a színvonalán, meg a modelleken is, vagy az árazáson.
Hát figyeljetek, az van, hogy az Alfa Romeo szerintem akkor kapott egy legutolsó utáni lehetőséget, amikor a Giuliát kifejlesztették.
Pontosan.
A Giorgio platformot a világ összes pénz, annyi pénzből fejlesztették ki, amennyiük nem volt. És ezek után egy tök sikertelen modell lett, mert mint kiderült, egy nagyon-nagyon jó driver's car, tehát nagyon jó volt vezetni, nagyon jó a futóműve, a féke, nagyon jó a motorja, szóval egy ilyen autós szinten nagyon jó kocsi, csak éppen a szolgáltatás kínálata, meg az infotainment rendszere, meg az általános modernsége az nem volt versenyképes már, amikor megjelent sem, mert össze-vissza húzták, és akkor legyen hátsó kerekes, legyen hossz motoros.
És meg is csinálták.
És megcsinálták, csak éppen annyi pénzt buktak rajta, és annyira keveset tudtak belőle eladni, hogy onnantól fogva teljesen egyértelmű volt, hogy tessék, itt van, csináltunk autót a rajongóknak. Veszitek, vagy nem veszitek? Nem vették, és innentől fogva teljesen egyértelmű volt, hogy a következő Alfára már nem lesz ennyi pénz, hanem most, mint kiderült, megcsinálták erre az ECMP platformra, tehát gyakorlatilag ha csúnya akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy az Alfa Romeo első villanyautója az egy Opel Mokka, vagy egy Peugeot 2008, effektív, de vannak benne csőműszerek, meg van az elején pajzs. Tehát, hogy ennek én nem tudok örülni. Őszintén
ettől
szóval.
Ettől nem lesz hamisítatlan Alfa.
Igen, igen, igen. Úgyhogy alapvetően a modellről, hogy azért ejtsünk egy pár szót, ez egy teljesen átlagos Stellantis villanyautó, alapvetően egy első kerékhajtású 156 lóerős egyébként, és van benne egy 54 kWh-s aksi, elvileg elmegy mondjuk 400 kilométert, oké, örüljünk neki, lesz belőle egy hibrid verzió, 1-2-es 3 hengeres motorra, azért figyeljünk oda, egyébként a 136 lóerő első kerékhajtás, egyel érdekesebb, hogy, hogy azért lesz belőle összkerekes Q4-es, meg lesz egy erősebb ilyen 230 lóerő körüli villany, de hát azért lesznek combosabb verziók, mint mondjuk egy Jeep Avengerből, aha, vagy mondjuk egy Mokkából, de alapvetően ugyanarra az egyen platformra épül, egy ilyen picike, kompakt, ilyen SUV-szerűség, egy ilyen crossover, csőműszereket megcsinálták, a formáit valamennyire elalfásították, de ez egy nagyon uniformizált jármű, hogy finom legyek.
Csak visszaugorva egy pillanatra az árakra, ugye itt az volt az indoklás, hogy miért vitték ki Lengyelországba a gyártását, ugye 10 000 euróval többe kerülne, ha Olaszországban gyártanák. Ugye per modell, uh-huh. 4 millió forint. Tehát, hogy azért ez egy elég nyomós ok, és hát azért legtöbb autót hát nem a saját igen, hazájában de, gyártják.
Hát de ennek ellenére mégis beleállt az olasz kormány.
De jó, nem abban, hogy ott gyártsák, hanem abban, hát nevezzék abba, hogy
nevezzék
át. Hát tehát, hogy bocsánat, de hát akkor most mégis, de nyilvánvalóan ez egy ilyen globalizálódott piacon nem tudsz ilyenekkel érvényesülni. Tehát, hogy nem tudsz érvényesíteni 10 000 eurót egy árban, csak azért, mert Olaszországban gyártják. Tehát
senkit nem fog érdekelni.
Valójában senkit, igen.
Szubjektív perspektíva, de akkor most a junior névvel azzal most... Merre indult el az Alfa?
A junior név az...
Juniorra.
Figyelj, srácok, találjátok meg ki, mi legyen a neve, és akkor így kellett 5 perc alatt valami.
Nem, ugye a junior a második helyezett volt a szavazásban, az úgy jött.
Akkor most nem is kell gondolkozniuk.
Túl sokat
ugye
nem.
A junior az ugye a 70-es évektől kezdve felszereltségként az Alfa Romeo-nál létezett, ugye mindig az ilyen, általában az ilyen kisebb motoros, az kisebb felszereltséget jelentett, igen. És egyébként nagyon jók voltak a junior alfák már a régi hátsó kerekes érában is, mert könnyűek voltak, ugyanolyan lelkes volt a motorjuk, még hogyha nem is volt olyan erős, és aztán később is felszereltségként ez még a 146-osban, meg a későbbiekben, talán még a Giuliettában is megvolt, úgyhogy egy nem alfa idegen név ez valójában, de olyan izzadságszagú ez az egész már így.
Nagyon. Viszont aki nincsen tisztában ezzel, aki nem annyira naprakész alfista, mint az Ákos például, neki szerintem, hogyha kérdezed, meg szerintem is, a teljességgel lekicsillő ez a junior név valahogy. A Milánónak volt egy ilyen,
ez egy statement
volt, egy impozáns névadás volt, és tök jó választás. Ugyanakkor ez a junior, ha valaki nem, nincs tisztában ezzel a mögöttes etimológiai háttérrel a junior felszereltség és junior alfáknak, és gondolom cél ez, hogy megszólítsanak új vásárló réteget, mert az előbb beszéltük hát meg, hogy a régiek akartam, nem veszik.
Így van, ezt akartam kérdezni az Ákostól, hogy arra vannak-e példák, hogy egy névválasztással, vagy egy ilyen kényszeres névválasztással más célcsoportokat szólítanak meg.
Hát volt ilyen, de azok jellemzően ilyen nagyon negatív indulatból, vagy egy ilyen nagyon negatív konnotációból érkeztek. Még azért annyival lezárnám ezt az alfa kérdést, hogy azért nincsen minden veszve, tehát hogy alapvetően azért amit a Seatnál láttunk, az szerintem nagyon jó rossz példa arra, ami szintén történhetett volna itt. Azért ebből még lesz Veloce, az alatt elvileg lesz Torsen Diffi, elől-hátul kerestabi, erősebb motor, leültetik egy picit, szóval, hogy lesz még bugi, valószínűleg ebből a juniorból is lesz még jól vezethető, meg ilyen élvezetes kocsi, szóval azért én nem temetném ezt el, és az Alfa Romeo járatott volna sokkal rosszabbul is. Induljunk ki abból, hogy nem adták el a kínaiaknak szőröstül bőröstül, pedig azért volt rá pletyka annak idején. Úgyhogy én azt mondom, hogy azért minden még nincsen veszve, viszont ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet, ami átment ezzel a névváltással.
Néhány nappal a hivatalos bemutatót követően.
Után, azt
hiszem, hogy 10-én startolt a Milánó, és rá 3 napra jött igen, a megrázó hír.
Hát nyilván most ezzel kapcsolatban csak annyi jut eszembe, hogy ma már mi az, amire hosszú távon emlékeznek az emberek. Volt valami ott, ami a névválasztással volt, szerintem egy-két év múlva senki nem fog erre az egészre emlékezni, mint ahogy nagyon sok mindenre.
Nem,
tehát
nem
mondanám, hogy jótékony feledés, hogy itt van, amikor jótékony, van, amikor nem az, de itt ez esetben lehet
akár amúgy, egy amúgy vicces volt a reakciója az Alfának, hogy érinti őket ez a névváltoztatás. Mondták, hogy hát néhány plakáton le kell cserélni, meg egy-két marketing anyagon cserélni kell a nevét, és nagyjából ennyi.
Le kell gyártani egy pár feliratot ilyen az autók hátuljára. Na, akkor most belemenjünk abba, hogy milyen
hát a névcserék
voltak?
Igen. Szóval itt voltak ugye ezzel a témával kapcsolatban szeretnénk azt is átbeszélni, hogy milyen furcsa névválasztások voltak az elmúlt évtizedekben, autók milyen neveket kaptak, és ezek lokálisan hogyan tudtak megbukni.
Igen, ugye volt...
És hogy összerülök?
Kezdjük a hazai vonatkozással,
az a végére akartam hagyni az atombombát. De kezdhetj...
Akkor ne hagyjuk a végére tényleg.
Jó, volt például a Toyota MR2. Neked is van gyűjtésed?
Van, készültem.
Akkor volt a Toyota MR2, ami ugye egy nagyon picike roadster, egy nem túl biztonságos autó, és ennek megfelelően a francia piacon nem is volt túl sikeres, mivel ugye az MR2, ugye a franciául a kettő az de, és a mördő, mint halál. Szóval azonosították a Toyota MR2-est. Bence?
Hát a jó öreg Mitsubishi Pajero, vagy ugye Pajero.
Tudtam, hogy el fogod lőni.
lehet a tiéd a Pajero.
Nem, mondd el.
A Pajerót azért ejtem ilyen spanyol kiejtésen, mert ott okozott egy pici galibát ez az elnevezés, tekintve, hogy a Mitsubishi-nek a terepjáróját Spanyolországban és ugye más spanyol ajkú országokban Montero néven, Mitsubishi Montero néven kellett forgalmazni, ugyanis a Pajero az egy durva slang kifejezés spanyolul a...
Kompatibilis?
Hát, nem, onanizáló férfiakra? Így mondjuk tudom esetleg kompatibilis.
Szép, van szókincs a csávónak, jó, oké.
Okay. Szóval a Pajerót így lapozták és söpörték le a latin országokban egy picit.
De most őszintén, amikor van egy, összedugja a fejét egy ilyen marketing csapat, amikor ott tartanak, hogy kész az autó, szép az autó, megvan a célcsoport, mi legyen a neve. Szóval őszintén, akkor tényleg nincs ilyen...
Nincs egy spanyol tudású ember.
Nem a spanyol tudás, hanem hogy végig megy a világon használt hát nyelveken, végig. És akkor így megnézzük, hogy pont az a szó bele passzintható-e valamelyik slangbe, vagy valamelyik nyelvjárásba, mit jelenthet.
Egyébként van olyan, hogy kitalálnak egy jónak tűnő marketing nevet, és utána ezzel igazából nem foglalkoznak. Szerintem az Audi erre egy jó példa, akik ugye az e-tron termékvonalat létrehozták, és hát azzal nem számoltak, hogy az e-tron így egybe, tehát hogyha nincs köztel kötőjel, akkor a francia nyelvterületen trágyát jelent. Tudnám ezt egy csúnyában is megfogalmazni, de hogy ott például effektív csak a kommunikációs kampányt változtatták meg, nem az autó nevét, viszont azért mégiscsak érdekes, hogy egy ennyire direktben csúnya szó is bekerült a modern autógyártás történetébe.
Én is behoznék egy ilyen kérdéses névválasztást, ez egy picit, hát ez kevésbé vicces, mint amiket eddig ti elmondtatok, de én nem értettem, és most se értem, hogy például Amerikában ugye a Bora, ami itt nekünk Európában Volkswagen Bora volt, az ott maradt Jetta. Tehát ugye az a Jetta vonalat vitte tovább itt is, tehát ugyanaz a... Meg ugye volt még a Vento egy rövid ideig.
Hát ott más szelek fújtak.
De ott, igen, de ott nem volt...
Bence! Ez jó volt.
Hát jó végül is. Kis csipasztó volt. Igen.
Nem, hát ugye alapvetően az amerikai piacon a Jetta az egy olyan statement, tehát hogy ez a popkultúrában, a filmekben ugye van ez a Jettás arc, mint karakter, és ez annyira mélyen beleívódott az ő kultúrájukba, hogy egyszerűen jobb piaci pozíciót lehet elérni azzal a névvel. Tehát itt egyszerűen erről lehetett szó.
Itt Európában egy európai márka azt mondta, hogy itt viszont érteni fogják a Ventót is, meg a Borát is.
Inkább az, hogy azt akarták, hogy frissebbnek hasson. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ez a régi cucc.
De volt ilyet a nálunk is, nem annyira nagyon régen.
Hát aztán van, visszajött.
Igen.
Hát ugye az lett az olcsó szedán.
Igen.
A golfnak a lépcsős verziója.
Majdnem. Beltéri minőségben, meg zajkomfortban nem, de...
De ez is változott, nem? Mert amikor Bora volt, ugye a 2000-es évek akkor elején, akkor ugyanaz volt. Ugyanaz volt, beültél, igen. És nem tudtad megmondani, hogy melyik belülsz.
Abszolút, igen. Igen,
csak
igen,
mikor kiszállt, akkor láttad, hogy ez egy hosszabb autó.
Igen. Na, és akkor lőjük, vagy...
Mit van még?
Hát a Mazda Laputa, ami a Laputa, szintén ilyen spanyol kifejezés.
Hát ez egy káromkodás.
Igen, konkrétan.
Illetve hát ez egy, ugye ez egy francia káromkodás.
Igen. Hát latin nyelvterületen több nyelv is ismeri. És akkor én bedobnám.
A kiváló Hyundai...
Get.
De tőlük kettő is van, de van a Kona is.
Ja igen, mondd el a Konát, és akkor utána rámegyünk a Getsre.
A Konánál...
Ez annyira óvodás, hogy ezeken nevetni is átszok. Ez...
Nagyon. Valakinek annak is kell lenni.
De legalább egy órát.
Tudod, a Kona az nem egy nagyon régi típus.
Nem, abszolút nem.
Úgyhogy azért is fura, mert régen lehet, hogy nem foglalkoztak annyit valamit, Viktor, te is mondtad, hogy nem néztek utána, nem csapták fel a világatlaszt meg, hogy mit jelenthet. Úgyhogy a Kona ez egy viszonylag új típus, és Portugáliában a Konát át kellett nevezni, már nem is tudom, hogy mire, mert hogy a Kona az... Az előző példámhoz hasonlóan szintén ilyen... Ha a testet egy picit délebre közelítjük meg, a női genitáliát jelenti nagyjából.
De akkor erre van egy másik autó, a Ford Pinto. Ugye a Pinto az a Fordnál leginkább motorblokként volt nagyon ismert, mm-hmm. Tehát a Sierra-k, hogy a Pinto motoros Sierra, de hogy volt a Ford Pinto, amit Brazíliában szintén átneveztek a portugál nyelvből, a portugál slangből ismerhető, hát kis... férfi nemi szervet jelentő. Egy Pinto, kis picike.
Akkor azért nem ismerem.
Magasat dobtál neki, és szegénykém le is ütötte.
Na, abszolút, figyelj. Itt mindjárt este 7 óra van, de még abszolút tudja. Abszolút tudja.
Hozza a formáját.
Úgyhogy van egy másik oldala is a Hyundai Konának.
Na és akkor volt még olyan egyébként, amikor politikai konfliktus miatt kellett átnevezni autót, tudunk ilyet? Mert ugye ez most egy új helyzet itt az Alfa Romeo Milano esetében.
A Hyundai Getz-et nem nevezném politikai aspektusnak.
És akkor hogy volt, hogy először lett Get?
TB-get, nem?
Később lett TB-get, igen.
Később lett TB-get, igen. Mert ugye ezt hazánkban kellett átnevezni. Hát nem módon.
De várjál, itt volt erre, és akkor mi történt? Tehát, hogy bejött a modell, és akkor vakarták a fejüket, és mi volt?
De bejött Getz-ként a modell, ugye?
De jött először, igen. Meg amiket így behoznak Ausztriából, Németországból, azok mind Getz-ek.
Azok mind, igen.
De egyébként itthon azt hiszem, hogy az importőr döntött végül úgy, hogy először levesznek egy betűt a Getz-nek a végéről, és lett Get, ami hát már is egyel kevésbé rossz. Majd utána a TB Getz-re átnevezték.
Igen, egy halálos fegyver idézettel zárnám le.
Tiéd a szó.
Megvan, hogy Leo Getz a halálos fegyverből, ami kell, az Getz. Megveszi a minőség.
Szuper.
Ugye, szuper, az minőség. Az fejezze be a hallgató az idézetet.
Igen, ez olyan, mint a nyóckernek az áron mondat, ezt pont tegnap említettem meg. Látod, kisunokám, se pénz, ezt ti tudjátok, ugye?
Na jó,
drága férfiak, vége a mai rovatunknak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a jelenléteteket.
Mi köszönjük, számunkra volt a megtisztelés.
Szentkuti Ákosnak szól a taps, és ugyanúgy szól a taps Szabó Bencének. Köszönöm szépen.
Köszönjük, egy élmény volt.
Szevasztok. Sziasztok. Ez volt az Autórádió.
Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a szabadesés. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti.